Harrison Fawcett, a korona hatalma. A Bradshaw sorozat másfeledik része. Balka Zsolt megbízásából a könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2025. januárjában készült. Prológus. A domokos rend Szent Tamás kolostora a Svarm bolygón. Távolság a földtől 86 ezer fényév. A svármi ősz jellegzetes száraz viharainak egyike verte a Szent Tamás kriolit falát. A délelőtti órákban szakadozott szélű, mocskosan kavargó felhők érkeztek a hegyek felől. Felerősödött a szél, és egy alvó vadállat morgásához hasonló hangok söpörtek végig a tájon. A szélrohamok megújuló csapásai alatt recsegve, roppogva hajladoztak a 100 méteres ősfák. A levegőben levelek, bokordarabkák, kisebb ágak és kavicsok keringtek, hogy megközelítve a kolostor falait, örökre elenyészenek egy kékes villanással. A statikus mező hatásosan küzdött a levegőben kavargó nagyobb tárgyak ellen, de nem tudott gátat vetni a szélrohamoknak, amelyek lecsaptak a 7 tornyú acélkék épületre, és az égnek nyitott kupolalapoknak köszönhetően finom portölcséreket kavartak a kerámiával borított udvaron. Délutára erősödni kezdett a vihar, ereje orkánnál fokozódott. A domokos testvérek és a házi munkák elvégzésére alkalmazott laikusok csukjájukat mélyen a szemükbe húzva, a sugárkezelt szövetet markolva szaladgáltak az apokaliptikus tombolásban. Mentették a menthetőt, az udvaron és a konyhakertben kint felejtett kisebb-nagyobb tárgyakat, a kertész robotok modulrendszerű végtagjait, ultrahangásokat, elektromos kapákat, műanyag hordókat, amelyeket játszik könnyedséggel kapott fel a szél. Rogerius elhűlve látta, hogy a szél neki feszül egy hulladék atomizáló bordázott oldalfalának, és odébb taszítja a 80 kilós tárgyat. A fiatal férfi halált megvető bátorsággal indult előre a szélrohamok dühött csapásai alatt, és megkapaszkodott a konténerben, habár pillanatig sem hitte, hogy sikerül megfékeznie, ha az újra neki indul a tükörfényesre csiszolt kriolit járólapokon. Rogerius kapaszkodott, kiabált, és a görög mitológia félisteneihez hasonló módon felvette a küzdelmet az elemekkel. Kistermetű, zömök testalkatú fiatalember volt, haját mindig kurtára nyírva hordta, szeme, lelkének tükre, morális tisztaságról árulkodott, és tetteivel, szavaival rendre igazolta a vele kapcsolatos első benyomásokat. Rendtársai nem mindennapi akarattal megáldott embernek ismerték, aki éjt-nappal át éve képes dolgozni egy problémán, és addig nincs nyugodalma, amíg meg nem oldja azt. Rogerius általában megmosolyogta őket. A férfi számára egyetlen megoldás jöhetett számításba, valahogy lekötözi, kipányvázza az atomizálót. De ehhez segítség kell, hisz egyedül még egy 3 méteres król sem tudna megbirkózni a feladattal. Segítségért kiáltott, integetett, végre hárman odaugrottak, egyikük a vézna Balducci testvér. Hogy nem repül el ebben a szélben, ámuldozott Rogerius. Grammovodulátorokat tapasztott a konténer oldalára, aktivizálta a mezőket, és ezzel a hősies cselekedetével végérvényesen rögzítette az önálló életre kelt berendezést. A szerzetesek és Rogerius összenevettek, aztán sebesen behúzottak egy szélvédett helyre, onnan kukucskáltak kifelé. Micsoda hihetetlen vihar! Ámuldozott Rogerius, és visszahúzta fejére a csukját, amit hátra csapott a szél. Há, még jó, hogy nem zuhog. Francesa testvér mesélte, hogy Svarm tropikus területein olyan eső hull, amely apró atkákat hoz magával. Minden vízcsöbben bujkál egy ilyen állatocska, és ha eleven húshoz ér, átrágja magát a bőrön keresztül. Bekerül a véráramba, elhatol az ember szívéig, ahol petéket rak. Mi is? Kérdezte Ginostra testvér, egy piros posgás arcú köpcös ember. A szemét kíváncsian függesztette Rogeriusra. És nincs tovább, testvérem. Még soha senki nem látta, miként kelnek ki ezek a peték. Mellesleg, Francesa sem a két szemével látta ezeket a dolgokat. Ő is csak másodkézből hallotta a történetet. Nem csoda, hogy nem a két szemével látta, mert hogy a bal szemével csak infravörösben lát, jegyezte meg epésen Ginostra. Egy éve zárlatos az implantja, mégsem javítatja meg a páter mechanikussal, mert szentül hiszi, hogy ezt a terhet mérte rá az úr. Többen nevettek, akik hallották, Rogerius csak mosolygott. Ismét kikukucskált az oszlop mögül. Arcába csapott a szél. Nem tudom megérteni, hogy az apát úr miért nem záratja le a kupolát. Tudom, hogy időtlen idők óta nyitva van, de most igazán lezárhatnánk. Gin Nostra és Balducci egy pillanatra összenéztek, talán tudtak valamit, amit a laikus Rogerius nem. Végül Balducci elszánta magát és közelebb hajolt Rogerius füléhez, de így is üvöltenie kellett az orgán miatt. 10 percünk van a landolásig, az a nő hamarosan megérkezik, most nem zárhatjuk le a kupolát, testvérem. És pszt, nem tőlem hallottad. Ha Balducci azt mondja, látott ilyen szívbe petéző atkát, például egy maréknyit a laikus testvérek tegnap esti gyümölcslevesében, Rogerius akkor sem lepődik meg annyira, mint ennek hallatán. Elkerekedett a szeme, az sem bánta, ha szúrni kezdi a szélvakarta finom por. Egy nő? Itt a Szent Tamásban? Milyen nő, testvéreim? Balducci tölcsért formált a kezéből, úgy üvöltött Rogerius fülébe. Nem tudom, de egy valami biztos. Igen, különös neve van. Jasmin Katcsikán. Ez a pátúr azt mondta, hogy ez a nő támasztotta a vihart. Rogerius szakmáját tekintve szoftverfejlesztő mérnök volt, és viszonylag idős korában 25 évesen lépett laikus szolgálatba. Azért tette le a voksot a domokosok mellett, mert ez volt az egyetlen rend a periférián, amely a kozmokatolikus templomos lovagrenddel karöltve nyíltan szemben állt a von Anstettenek vezette galaktikus birodalommal. Rogerius perifériális neveltetése következtében szimpatizált ezzel a politikával. Ráadásul a domokosok kifejezetten üdvözölték, ha a laikusi szolgálatra jelentkezők a kötelező feladatok elvégzése mellett a hobbiuknak is hódolnak. Ehhez az Ordo Praedicatorum, prédikáló rend, közismert elnevezéssel domokos rend, a Krisztus után 1216-ban pápai megerősítést kapott szerzetes közösséget Szent Domokos, az oszmai székes egyház kanonoki alapította. A rend tagjai nem végeznek kézműves munkát, fő hivatásuknak az állandó tudományos képzést és a prédikációt tekintik. 1231-től a domokos rend tagjai töltötték be a pápai inkvizitor feladatát. Minden segítséget megadott. Mindössze egy feltételt szabtak az érdeklődési körnek, tematikáját tekintve, valamilyen formában kapcsolódnia kellett a klerikalizmushoz, ennek okán szívesen látták soraik között a bot csinálta misztika kutatókat, az amatőr egyház történészeket, de aki csak archaikus bélyegeket gyűjtött, azelőtt nem nyílt meg a Szent Tamás domborművekkel borított 6 tonnás külső zsiliplapja. Ilyen feltételek mellett Rogerius nem habozott belépni a szerzetbe, és mint később kiderült, nem bánta meg. A dominikánusok rendelkezésére bocsátották a könyvtárukat, ingyen és bérmentve rákapcsolódhatott a kozmovirtuális világhálóra, innen-onnan felcsipegethette az információkat és folytathatta, kiteljesíthette a kutatásait. És Rogerius laikus testvér nagyon különös területen számított szakértőnek, a 30 éves férfi a magyar Szent Korona történetével foglalkozott. Amikor megkérdezték tőle, és rendre megkérdezték tőle, hogy a téridő melyik félőrült istene ültette fejébe ezt a bogarat, akkor mindig elmosolyodott és azt válaszolta, hogy mindez egy nőnek köszönhető, holott szegény teremtés épp az ellenkezőjét akarta elérni. A történet Rogerius fájdalmas szenvedéssel teli gyermekkoráról szólt. A 27. század legnagyobb korona kutatója szegény családból származott. Szüleit nagyon korán elvesztette, csak homályos emlékképeket őrzött róluk, akár csak a szülő bolygójáról, ami egy jelentéktelen csillag negyedik kísérője volt, valahol a galaxis peremén. Rogerius további neveltetéséről a Sandozon élő nagybátyja Astor gondoskodott, egy olyan férfi, aki sokkal többször nézett a szkaffos pohár fenekére, mint sem, hogy a fiatal fiú spirituális, intellektuális fejlődését követte volna figyelemmel. Ez is közrejátszott abban, hogy Rogerius már nagyon korán, serdülő korára eltávolodott a valóságtól, és a maga által kreált mesevilágba menekülve fantáziált, soha nem látott lényekről, különös harcosokról, aranyhajú tündérekről, gyémántfalú palotákról és a földről. Elvégre emberi lény volt, habár a nagybátyja szerint egyszer az anyja önszántából lefeküdt egy pikkelyes bőrű zordagszal. Lehet, hogy te is tőle vagy. Ezt hallva a 12 éves fiú kis ilyen elveszítette az eszét, és hosszú-hosszú időn keresztül merényletet tervezgetett a nevelőapja ellen, à la Freud. Egyedül a mostó anyja jelenléte nyújtott számára vigaszt. A nő határozottan kedves teremtmény volt, aki őszinte érdeklődést mutatott a fiú visel dolgai iránt. Rogerius felnőtt korára sem tudta megérteni, mi tartotta a férje mellett. Talán a tisztesség. Gloria gyakran órákon keresztül állt Rogerius mögött, és a válla fölött előre hajolva nézte, mi munkálkodik fogadott gyermeke. Volt mit néznie, tudniillik, Rogerius mindent lerajzolt, amit a fantáziája kiöltött. Az a bizonyos dolog 15 éves korában történt, életének kereke fordult egy nagyot azon a délutánon. Ha a mostoha anyja akkor nem kukkant be a vázlat füzetébe, soha nem lesz laikus testvér a domonkosoknál. De nem így történt, a sors keze történések hosszú, végtelenek tetsző láncolatát indította el azzal, hogy hátba paskolta a kamaszt. Mit rajzolsz? Kérdezte Gloria, és lekuporodott a fiú melletti székre. Ketten voltak otthon, Astor a hétvége ellenére dolgozni ment. Minden ilyen nap ajándék volt a család számára. Ez egy korona, régen ilyet hordtak a királyok, válaszolta a fiú, és oda nyújtotta a mappát. Gloria az ablakon át beszűrődő sápatag fény felé fordult a füzettel, elkomorult, homlokán összeszaladtak, vékony vonallá szűkültek a ráncok. Ezt honnan másoltad, kisfiam? Kérdezte remegő ajkakkal. Sehonnan, mondta meg a vállát Rogerius, kisé haragudott Gloriára, amiért azt feltételezi róla, hogy nem tud fejből lerajzolni egy koronát. Egyszerűen kitaláltam és kész, jelentette ki az elismerés hiányától szenvedő kamaszok jellegzetesen dacos hangkordozásában. És miért ferde a tetején a kereszt? Kérdezte Gloria, miközben tekintetét mereven a színes rajzra függesztette. Ezt honnan vetted? Ezt is magadtól találtad ki? Persze, vágott közbe kurtá Rogerius, aztán elhűlve nézte, mi történik. Gloria, mindig oly kedves lény, akit anya helyett anyaként szeretett, dühös mozdulattal kitépte a lapot, papírgalacsinná gyűrte a csodálatos rajzot, még a szeme is könnybe lábadt nagy igyekezetében. Rogerius annyira megdöbbent a reakció láttán, hogy mozdulni sem bírt, szája tátva maradt, nem tudta elképzelni, mi lelt a nevelő anyját. Ez a düki törés még Astorra sem volt jellemző, pedig nála nagyobb sutyót lasszóval sem lehetett volna fogni 10 fényéves körzetben. Rogerius arra számított, hogy Gloria a dilis Astorhoz hasonlóan üvölteni kezd, csapkod maga körül, lesöpri az íróasztalról a filmkönyveket, de különös módon épp az ellenkezője történt. A nő kisvártatva nyugalmat erőltetett magára, vett egy nagy levegőt, visszaült a székre, két kezébe fogta, markolta a holt sápadtá változott fiú kezét, előre hajolt és mélyen a szemébe nézett. Tudod te egyáltalán, hogy mit rajzoltál le? Nem, motyogta megszeppent Rogerius. Te lerajzoltad a magyar szent koronát, suttogta a nő, mintha attól félne, hogy valaki meghallaná. De mi az a magyar szent korona? Bátorodott fel Rogerius. Egy ékszer, amivel a régi magyar királyokat koronázták. A legenda úgy tartja, hogy az Árpád-házi királyoknak számtalan koronája volt. Ezek közül nem egy, nem kettő elveszett a történelem viharában, de az utolsó, amit szent koronának hívnak, és neked olyan élethűen sikerült megrajzolnod, csak a 24. században tűnt el, azóta sincs meg. És hová lett? Jaj, kisfiam, hát honnan tudhatnám? Gloria, te honnan tudsz ezekről a dolgokról? Gloria akkor és ott nem válaszolta meg ezt a kérdést, és Rogeriusnak hosszú-hosszú évekig kellett várnia a válaszra. Csitt, szólt se többet, mert jönnek a kutyafejű, pacalzabáló magyarok, és elvisznek magukkal. Figyelj ide, kisfiam, meg kell ígérned nekem valamit. Gloria még közelebb húzódott, elengedte Rogerius kezét, és a tenyerébe fogta az arcát. Nézz a szemembe. Nem tudom, honnan sikerült ilyen pontosan lerajzolnod, talán láttad valahol, és tudat alatt rögzült benned a képe. Ez már teljesen lényegtelen. Csak egy valami számít, az, hogy soha többé ne próbált lerajzolni, lefesteni, de még csak ne is beszélj róla. Verd ki a fejedből, ne foglalkozz vele, mert csak bajt zúdítasz a szüle, anyád szegény fejére. Megígéred? Rogerius egy árva kukkot sem értett ebből a sebesen elhadart szó áradatból, de sűrű bollogatások közepette mindent megígért, holott kérdések tüntető menete masírozott keresztül a szobán. Gloria érezte ezt, tudta, valamit mondania kell, ha nem akarja, hogy éppen az ellenkező hatást váltsa ki a fiúban. A gyermeki lélek egyik legfőbb jellemzője az intenzív érdeklődés minden iránt, amit tilalomfákkal vesznek körül a felnőttek titokzatos világában. Ne feledd, Rogerius, folytatta Gloria, hogy a Pannon, ahol a turániak élnek, alig 3 fényévnyire van tőlünk, a Szandoz a turáni csillagköztársaság egyik agrárbolygója. A mi bolygónkon turáni uralom van, ez a végtelenül büszke és barbár nép szabja meg törvényeinket, ők a végrehajtó hatalom. Ha bárki is megtudná közülük, hogy te a korona után érdeklődsz, minket börtönbe csuknának a fekete, táltosok, törölnék az emlékezetünket, pokollá válna az életünk. Ígérd meg, hogy soha többé nem rajzolod le a koronát, és nem beszélsz a ma történtekről senkinek.
Megígérem, nyögte Rogerius.
Gloria megcsókolta a homlokát, és kisimította haját az arcából. Mosolygott. Rogerius visszamosolygott rám, ettől a pillanattól kezdve semmi más nem érdekelte, mint a magyar koronázási jégszerek története. Gloria elvesztette a csatát. Rogerius ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy megnézze magának az űrhajó utasát. Nem tudta, miből táplálkozik ez az érzés, de puszta kíváncsiság nem okozhatta, elvégre a domokosok között megtanulta szabályozni ezt a világi emberekre oly annyira jellemző emóciót. Valami történni fog. Valaminek a kezdetén állunk, meditált magában, miközben megremegett az épület, és átható dörej, szakadatlan dübörgés hallatszott az égből, ami szelíd háttérzörejé változtatta a folyamatos égzengést. Aztán Rogeriusnak kiáltania kellett a meglepetéstől. Vakító fénypászmák fúrták át az odafönt kavargó felhőfoszlányokat, és egy ezüstösen csillogó csészehaj formájú fotonjakt kezdte meg a landolást. A szerzetesek sokféle űrhajót láttak, de ilyet még soha. A kolostorban megszólalt a riadókürt. A domokosok gyorsan visszahúzottak az udvarról, aktivizálódtak a vonósugaras irányító rendszerek, amelyek a kolostor udvarig vezérelték a csillogó-villogó járművet, ami alig 5 perccel azt követően, hogy előbukkant a felhőtakaró mögül, már is ott hatalmasodott előttük, a tornyokból ráirányított reflektorok sugarában. Megnyílt az auditorium ajtaja, és a rendi előjáróktól kísérten maga Wellington fő apát érkezett, Jasmin Kacsikán fogadására. Rogeriusnak termetéből adódóan bizony nyújtogatnia kellett a nyakát, hogy lásson valamit, laikus testvér lévén nem adatott meg neki, hogy az első sorból szemlélje az eseményeket. Annyit azért ő is látott, hogy a nő fogadására mindenki megjelent, aki csak számított valamit a Szent Tamásban. Még a 106 éves Remigius is előkerült, az előző főapát, aki 42 évvel ezelőtt némasági fogadalmat tett, ettől függetlenül a novíciusok úgy féltek tőle, mint kereszteletlen földön kívüli a mentál reaktív szentelt víztől. A rossz nyelvek szerint ölni tudott a pillantásával. Rogerius egy pillanatig sem csodálkozott ezen, mert hogy a nyugdíjba vonult főapát 60 évig volt főinkvizitor. Rogerius elunta a tülekedést és felszaladt a központi torony első emeletére, sebesen szedte a lábát, nem akart lemaradni semmiről. Éppen idejében érkezett. Alig könyökölt oda a melvédre, amikor a párálló hidrogén gőz pamacsai mögül kékes, narancs fény zuhatag tört elő, és megnyílt az űrhajó központi zsiléplapja. A rámpa lecsusszant az udvar burkolatáig, és megjelentek az utasok. Aki eddig még nem tátotta a száját, most sürgősen bepótolta a lemaradást. A rámpán krollok csápoltak lefelé. Ezek a falánk szörnyetegek az ismert univerzum legundorítóbb élőlényei voltak, és köszönő viszonyban sem álltak a realitással. Minden idők legnagyobb szörny alkotója, a 20. század második felében élő és alkotó Giger, a rémületében síkoltozva ugrik ki a 16-ról, ha hajnali 14:30-kor ráköszön egy ilyen 3 méteres sáskacsótány. Ráadásul ezek a krollok protonlézereket markoltak. Azt a típust, amelyet előszeretettel alkalmaznak a lépegető harci robotokon, és a császári rohamgárda páncélzatát hordták, a fejüket erőtérsisak vette. Rogerius ennek kifejezetten örült, mert így nem kellett szembesülnie a rút pofák látványával. A szörnytestőrök, szám szerint 6-an megálltak a rámpa tövében, szabályos tisztelgésre emelték a protonvetőket, hogy megadják a tiszteletet annak a fiatal nőnek, aki megjelent a zsilipnél. A meglepetés generált a halk moraj végig hullámzott a domokos testvérek sorain. Rogerius áthajolt a melvéden, szemével valósággal itta a látványt. Jasmin Kacsikán 25 év körüli gesztenye barna hajú nő volt, aki bokáig érő 1 millió talléros coboly prém bundát, és zorhami szarvas tigrisbőr csizmát hordott, ujjain és nyakában olyan ékszerek csillogtak, melyek árából kétszer kitelik a Szent Tamás éves költségvetése. Hosszú szipkát tartott a kezében, amelyben egy lehetetlenül vékony, kék cigaretta égett. Nagyon szép nő, állapította meg magába Rogerius. Legalább olyan szép, mint Madonna. Jobb hasonlat nem jutott Rogerius eszébe, remélte, hogy ezzel nem követel szentségtörést.
Legyetek üdvözölve, dominikánusok! Kiáltotta Standard angolul a nő, majd égnek lökte a szipkát tartó kezét. Állj meg, vihar!
És lássatok csodát, a vihar egy csapásra elcsendesedett. A mocskos felhők szétfosztottak az égen, a tomboló szél játszi szellővé változott, bágya tőszi napfény ragyogta be a kolostor udvart. Jasmin kiáltását követően a szvarmi égboltozat már is olyan békebeli hangulatot árasztott, mint a földi turisták a csalogató holoprospektusok címlapjai. Rogerius képtelen volt fölfogni, mi szüksége van a nőnek az ilyen teátrális megnyilvánulásokra. Jasmin királynői tartással lépdett lefelé a rámpán, közvetlen kísérete egy 11-12 év körüli rózsaszín palliumba öltözött kislányból és egy királygepárdból állt. A nagymacska láncát a kislány tartotta a kezében. Rogerius könnyökkel oldalba bökte a mellette nézelődő szerzetest. Tudod, ki ez a nő, testvérem? Rogerius nem kapott választ a csuklyás alaktól, aki váratlanul otthagyta őt, szapora léptekkel távozott és eltűnt a melvéden tülekedők között.
Hát ezt meg mi lelte?
Nézett utána a fiatal férfi és megrántotta a vállát. Visszafordult az udvar felé, közben félhangosan, mint egy maga magának megválaszolta a saját kérdését.
Ez egy színésznő.
Jól utazott?
Ahogy a kacsikán általában utazni szokott.
Ó, hát persze.
Wellington húsos ajkai udvarias mosolyra húzottak. Előre hajolt és megrázta az ezüstcsengőt. A csukló mozdulat keltette csilingelés, a protokoll robotnak szólt. Jasmin elővette az arany intarziákkal díszített cigaretta tárcáját és újabb dohány rudocskát szorította szipkájába. Nem gyújtott rá, csupán megszívta a borostyánból csiszolt hosszú szipkát. Ekkor a széke bal oldalán álló kislány vetett egy futó pillantást a cigarettára, és felizzott a parázs. Az apát dolgozószobájában ültek, a központi torony 8. szintjén, egy faltól falig, padlótól a mennyezetig érő könyves polcokkal körített, kristálycsilláros, süppedős szőnyegekkel borított helyiségben. A duruzsoló elektrokandallónak köszönhetően barátságos meleg köszöntötte a vendéget, aki félrecsapta a cowboy bundaszárnyait. Wellington rezenéstelen arccal konstatálta, hogy Jasmin a vagyonokat érő holmi alatt csupán egy gyöngyökkel kirakott tenyérnyi szemérem kendőt és egy borsó nagyságú gyémántot hord, ez utóbbit természetesen a köldökében.
Remélem nem támasztottam túl nagy vihart, kérdezte ártatlanul Jasmin. Kénytelen voltam felkavarni a stratoszférát és meghajtani a felhő takarót. Nagyon nem szeretném, ha a bolygó őrség tudna erről a leszállásról.
Aggodalomra semmi oka, Miss Kacsikán.
Jasmin, szólítson Jasminnak, a barátai mind így szólítanak, nincsenek sokan.
És hullanak, mint ősszel a legyek,
nevetett Wellington, közben nyílt az ajtó és bekacsázott egy színezüst robot. Egy tálcát hozott, amin frissítő és harapnivaló volt, mindezeket letette Wellington mahagóni íróasztalára, aztán Jasminra függesztette a narancssárga fényben izzó fotoreceptorait.
Parancsol, szvarmi bak tejet?
Kérdezte reszelős hangon.
Semmilyen bolygó, semmilyen bak tejét nem iszom meg, kedves masina, mosolygott a szipkásnő.
Wellington kihessegette a robotot.
Esetleg rigeli mutáns teát, mondjuk süteményt, alkoholt,
vette magára a robot szerepét a dominikánusok apátja. Jasmin rövid töprengés után rábólintott a teára, Wellington saját kezüleg töltötte csészébe a kéken gőzölgő italt.
Ó, a bolygóőrség,
mondta közben és legyintett a szabad kezével.
A Szent Tamás 15 évvel ezelőtt szállt le a köd fensíkon. Akkoriban alig 5000 telepes élt a bolygón, ma már 120 000 vannak, de a hatóság csak papírmasé figurákból áll. Ezek még egy von Anstetten jelvényes csillagrombolót sem vennének észre. Hogy hiszem, fölöslegesen pazarolt az energiáit Jasmin. Hány cukorral issza?
Mindegy, prím szám legyen.
10 alatt, nézett a nőre Wellington.
Aha, szívott a szipkájába Jasmin. Mi a helyzet az őslakosokkal?
Isten kegyelméből kicsik, zöldek és büdösek, de meg fogjuk őket éríteni. Nincs okunk panaszra. Sokkal könnyebb a helyzetünk, mint a jezsuitáknak, akik a Várdun egy meglehetősen fura létformával futottak össze. A légy egy 100 négyzetkilométer terjedelmű amőba, ami mentálisan kommunikál. A jezsuitáknak 10 év alatt annyit sikerült elérniük, hogy vasárnaponként az egyik nyúlványát bedugja a templomba. Különös lények élnek a kozmoszban, tette hozzá a főapát, és a kis tányérral együtt átnyújtotta a csészét Jasminnak, aki az asztal szélére tette a szipkáját, és két kézzel nyúlt a drága porcelánért.
Megihatod, mondta a kislány, Jasmin belekortyolt a teába. Ó, finom, szerintem a kozmosz egy démoni szörnyeteg, amely milliónyi gomb szemén a csillagokon keresztül követi figyelemmel minden mozdulatunkat, filozofált a prémbe burkolt, egzotikus parfüm illatot árasztó fiatalnő. Aztán elsodor minket a halál lehellete, egyenesen bele a szörny szájába, és az megrág és lenyel minket, hogy újjászületve kiokkádjon egy másik téridőben. Ez az újjászületés. Wellington atya? De mindig lesznek olyanok, akiket derékban ketté harap a démon, és mi ez, ha nem a pokol?
Wellington a nyakában lógó feszületet babrálva töprengett a különös hitvalláson. Kozmo katolikusként természetesen nem értett egyet Jasminnal, de udvarias ember lévén nem óhajtott csűrcsavaros apologetikai vitákba bocsátkozni a Kácsikán dinasztia vezetőjével. A nő annál sokkal fontosabb személyiség volt, mintsem, hogy egy ilyen apróság miatt összerúgja vele a port. A palliumba öltözött kislány továbbra sem mozdult. Mielőtt Jasmin a teát kortyolgatta, Wellington tüzetesen megnézte magának a gyermeket. A fő apátnak valami azt súgta, hogy a sápadt arcú gyermek nem emberi lény, de nem is robot. Valami roppant zavaró, sejtelmes aura lengte körül a kislányt. Wellington nem tudta hová tenni a dolgot. A gepárd fekete gomb szemét a férfira függesztve nyugodtan hevert Jasmin lábánál, csak a farka moccant néha, mintha láthatatlan egyeket akarna elhessegetni a coboly-prémes nő közeléből.
A kislány egy álcázott fegyver, gondolta Wellington, aki hűn mögött udvariasan mosolygott és markolázta a keresztet. Hajlandó elárulni valamit a kis barátnőjéről, Jasmin?
Ja, mindannyian álarcot hordunk, Wellington, mondta csöndesen Jasmin Kácsikán, és halk koccanással letette a csészét. A kis barátnőm egy harmadik generációs alakváltó, Stockbauer romboló, bármilyen struktúrát képes leképezni, élőlényeket is.
Csizmája órával megbögdöste a gepárdot.
Őszintén?
Az apát nagy szék recsenéssel hőkölt hátra a terjedelmes asztal túloldalán, amit hallott úgy megrázta, mint virtuális Krisztusa Varga ikonját. Wellington az űrtemplomosoknál kezdte a pályafutását, ismerte a fegyver típusokat és számtalan űrszörnyet küldött pokorra, nagy tapasztalatú ember hírében állott, azon kevesek közé tartozott, akik életük során több mint százszor látták a teljes szentírást. De most, szemhunyásnyi idő alatt kiesett a szerepéből, úgy megmarkolta a nyakába a lógó keresztet, hogy a bütykei belefejérettek.
Szóval egy Stockbauer romboló, suttogta a kislányra pislogva.
Zavarát leginkább az okozta, hogy az íróasztalába telepített kémsugár berendezés nem jelzett semmit.
Sikerült megszervezni a találkozót a magyarokkal? Kérdezte váratlanul a nő.
Elnyomta a cigarettáját egy számára odakészített kagylóhéjban.
Igen.
Találta meg a hangját Wellington.
Mikor érkeznek meg?
Éjfél körül.
Konkrétan kivel tudott érdemben tárgyalni?
Donovetsky szenátornővel, ezt ígérte, személyesen kezeli ezt a kényes ügyet. Feltételezésem szerint katonai kísérettel érkezik, a szenátornő apja a hunyadi íjász ezred főparancsnoka.
Mértem. A szenátornő melyik törzshöz tartozik?
A Lazlóhoz.
Ó, ez örömteli hír. Az északiak viszonylag normálisak. Itt a kolostorban kettőnk közül tud még valaki a találkozóról?
Egyelőre nem, válaszolta Kurtán Wellington. Tisztában van azzal, hogy mutáns darazsak fészkébe nyúlt, amikor azt kérte tőlem, hogy vegyem fel velük a kapcsolatot? Ha a tárgyalás nem úgy alakul, ahogy elterveztük, akkor ebből a kolostorból műanyagon sem marad.
Nincs mitől félnünk. Van 6 krollom, akiket a császári pretoriánus gárda kiképzői gyúrtak rohamosztagossá, és van 2 Stockbauerem. Ezekkel egy űrflottát is megállítok.
Vigyázzon, Jasmin, törékeny jégre lépett. Itt a periférián járja egy roppant találó szólásmondás. A magyarok lézerétől ments meg, uram, minket.
Oh, nagyon szellemes. A fegyvereim mellett van egy másik biztosítékom is. Nincs olyan náció a galaxisban, aki összemerné rugni a port a kácsikanökkal. Villant a nő Ibolya kék szeme. Wellington a fejét rázta.
Hát, nem is tudom. Reménykedjünk és imádkozzunk.
Előre hajolt, kezének ujjait összekulcsolta a zöld posztos asztalapon.
Láthatnám a keresztet?
Láthatnám ezt a Rogerius-t? Kérdezett vissza az űrboszorkány.
Semmi akadálya, sóhajtotta a főapát. Avassuk be laikus testvérünket.
Wellington a házi kom képernyője felé fordult. Rogerius a cellájából ugrasztotta elő a provinciális, a mindig izgága sunyi tekintetű Konrád testvér. A fiatal férfi először nem akart hinni a fülének, szüntelen csak azt kérdezgette, hogy engem, mit akarhatnak tőlem? Utoljára 2 évvel ezelőtt beszélt 4 szem közt a főapáttal, például a kokáért akkor leteremtették, mert elszúrt valamit a központi komputer körül. Kapkodva öltözködött, aztán lóhalálában szaladt az elektrofákjákkal megvilágított szűk folyósókon, lépcsőkön, sosem használta a gravolifteket, többek között így tartotta magát kondícióban. Hamarosan ott állt a faintarziás, arhaikus ajtó előtt, elrendezte a futástól szétzilálódott ruháját, kifújta magát, s a kilincset lenyomva belépett a fényárban úszó helyiségbe. Tisztelet teljesen köszöntötte a fő apátot és csodaszép vendégét, utóbbi illedelmesen felállt és kész csókra nyújtott a karcsú készfejét.
Jasmin, Kacsikán vagyok, szólítson egyszerűen Jasminnak.
Rogerius egy pillanat alatt szerelmes lett a nőbe. Megtehette, laikus testvérként nem kötelezték a szüzességi fogadalomra. Gyengéden kezébe fogta a karcsú készfejet, hosszan a nő szemébe nézett.
Ajkam, epiruló zarándok, letörli csókkal rút nyomát kezemnek, lehelte Shakespeare halhatatlan sorait, miközben ajkával illette Jasmin kezét.
Vogue, kerekedett Jasmin szeme.
Tetőtől talpig végigmérte a fiatalembert.
Végtelenül nagy megtiszteltetés számomra, hogy megismerkedhetek önnel, mademoiselle.
Már sokat hallottam önről, bókolt Rogerius.
Ho, de bájos, nevetett rá Jasmin. És milyen folyékonyan hazudik, ugyanis maga soha életében nem hallhatott rólam.
Rogeriusnak élete legnagyobb színészi teljesítményét kellett nyújtania ahhoz, hogy ne jöjjön zavarba. Szerencsére Jasmin felkacagott és visszaült a karosszékébe, ezzel sikerült oldania a kettejük között támadt pillanatnyi feszültséget.
Foglaljon helyet, laikus testvér, mondta Rogeriusnak Wellington.
Rogerius térült fordult, odahúzott egy széket és leült. Egy röpke pillanatig csöndben hallgattak, aztán a nő egy aranyszelencét vett elő a bundája zsebéből. Rogerius csak ekkor szembesült Jasmin mesztelenségével. Amikor a mozdulat hatására kivillani látta a nő egyik kékre tetovált melbimbóját, tátva maradt a szája. Jasmin felpattintotta a szelence tetejét, és a dobozkából tenyerébe borított egy parányi tárgyat. Átnyújtotta Rogeriusnak.
Szeretném, ha ezt megnézné és elmondaná a véleményét. Nem lennék hálátlan.
Az utolsó szavakra Rogerius már nem is figyelt oda. Minden gondolatát kitöltötte az a tárgy, amit a kezében tartott. Egy parányi, liliomos, kettős kereszt csillogott a mennyezetről lógó kristály csillárfényében. Rogerius lassan felállt, és a főapát íróasztalához lépett.
Kaphatnék egy nagyítót?
Wellington kihúzott egy fiókot, és odaadta Rogeriusnak a kért nagyítót. A férfi tüzetesen megszemlélte az ujjai közé csípett keresztet.
Ez az, amire gondolok?
Kérdezte Rogerius Jasmintól, aki nem volt rest azonnal visszakérdezni.
Miért? Maga mire gondol, Rogerius atya?
Nem vagyok atya. Ez a liliomos kereszt kísértetiesen hasonlít arra a keresztre, amit János Zsigmond, lengyel király egész életén keresztül a nyakában hordott. Nem lehetetlen, hogy ez lehet az a kereszt.
Rogerius elhallgatott, hosszan, rezenéstelen szempillákkal nézett Jasmin szemébe, a nő állta a pillantását. Aztán bólintott. Rogerius diadalüvöltést hallatva öklözött a levegőbe, majdnem eldobta a nagyítót. Wellington határozottan megdöbbent a nagyfokú érzelem kitörés látán.
Talán jobb lenne, ha lehiggadna, testvérem,
mondta szigorúan, de Rogerius elengedte a füle mellett a figyelmeztetést. Elvégre itt áll élete eddigi legnagyobb felfedezésének küszöbén, Egy olyan tárgyat tartott a kezében, amely nagy valószínűséggel a magyar szent korona elveszett tartozékát képezte. Honnan szerezte? Kérdezte Rogerius Jasmintól, ám azt a titokzatos mosolyt, ami a nő arcáról sugárzott, még a Mona Lisa is megirigyelhette volna.
Ez maradjon a Habsburg ház és a Kácsikanek titka. Mondana róla valamit elvégre, maga a szakértő.
Ó, hát hogyne? A lelkes koronakutató visszahuppant a székébe, ujjai között pörgette a keresztet, ahhoz beszélt.
Nagyon rövid leszek, csak a lényeget mondom engedelmükkel, nem térnék ki a történelmi háttérre. 1551-ben történt az első és egyetlen olyan esemény, amikor bizonyíthatóan változás történt a magyar szent koronán. Izabella királynő, Szapolyai János özvegye, mielőtt a koronázási ékszereket átadta volna Ferdinándnak, letört a koronáról egy keresztet fia János Zsigmond számára. Erről több egymástól független történelmi hírforrás is tudósít, mert akinél ez a kereszt van, ahhoz visszakerülnek azok a hiányzó részek is, amelyek addig a kereszt hatalmának alávetve hozzátartoztak. Ezt egy korabeli lengyel krónikás írta. A kereszt végül Báthori Zsigmond tulajdonába került, aki gyóntatója rábeszélésére II. Rudolf császárnak ajándékozta. Rendelkezünk egy korabeli leírással a prágai olasz nagykövet tollából, aki magáról a keresztről a következőt írta. Egy lilium vagy hasonló dolog, amely Magyarország koronájának egyik része és dísze volt. Rogerius felmutatta a kezében tartott keresztet. Szerintem éppen erről a tárgyról szólnak a beszámolók. Azért kértem a nagyítót, hogy tüzetesen megvizsgáljam a tövénél. Semmi kétség, ezt a keresztet egykoron letörték valahonnan. Történetesen a magyar koronáról. Igen, kérem, ez lesz az a kereszt.
Én láttam valahol egy újkori koronaábrázolást, jegyezte meg Wellington. Egy ferde kereszt biztosan volt a korona tetején, arra határozottan emlékszem, de nem tudom elképzelni, hogy ezt itt honnan törhették le.
Eredetileg hátul állt a Dukász lemez tetején, világosította fel Rogerius. A korona két fő részből áll, az alsó abroncsból és a kereszt pántból, az előzőn görög, míg az utóbbi latin nyelvezetű zománc képek láthatóak, innen az elnevezésük görög és latin korona. Hátul az abroncson három uralkodó képe látható, a középső legmagasabb félköríves foglalatba egy Dukász Mihály nevű bizánci császár képét helyezték. Ez mellesleg rengeteg vitára adott okot a kutatók körében, ugyanis a zománc kép sokkal nagyobb a foglalatnál, és szegecseléssel fogadták föl. Ez pedig meglehetősen barbár megoldás egy koronázási ékszer esetében, ergo nem rugaszkodtunk el nagyon a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy a Dukász lemez talán egy későbbi beillesztés következtében került a helyére. De ez egy másik problémakör, amire most nem térnék ki. Szóval egészen addig a pillanatig, amíg a korona el nem tűnt, a Dukász kép tetején egy stifttel felfogatott gyöngy állt, feltételezhetően ezzel a gyöngyel helyettesítették a letört liliumos keresztet. A forrasztás következtében a kép széle összeforrt a foglalattal, és a műveletnél használt réz egy helyen ráfolyt a zománcra is.
De miért liliomos és miért kettős a kereszt? Kérdezte Jasmin.
Rogerius felállt, lassan sétálni kezdett, les fel a szobában. Ezekben a percekben kísértetiesen emlékeztetett egy egyetemi előadóra.
A keresztény szimbolikában a liliomnak és a keresztnek is megvan a jól körvonalazható jelentése. A lilium a szüzesség, a tisztaság szimbóluma, a kereszt pedig egyértelműen a megváltóra, Krisztusra utal.
Hogy miért kettős a kereszt?
A két viszintes szárral rendelkező kereszteket apostoli kereszteknek hívják. A magyar korona egy pogány nép keresztényé válásának a jelképe. A térítő munka valójában apostoli tevékenység, ezért egy ilyen motívum szerepeltetése a koronán teljességgel helyén való, abszolút logikus. Az Árpádok egyik jelvénye éppen a kettős kereszt volt. Összességében ennyit tudok mondani a liliumos keresztről.
Ha már potoltak, akkor legalább potoltak volna rendesen.
Rogerius, maga nagyon nagy tudású ember, suttogta Jasmin Kácsikán, és visszavette a keresztet a férfitól.
Mit gondol, mennyit érhet ez a liliumos kereszt a fekete piacon?
Ó, hát az attól függ, csücsörített Rogerius, majd leült. Aki nem tudja, hogy mit tart a kezében, annak mindössze pár kozmikus lyukas garast.
És ha mondjuk felajánlanám megvételre a magyaroknak, mennyit lehetne kérni érte? Őszinte választ várok magától, Rogerius.
Jasmin és Wellington tekintete egy pillanatra összevillant.
Hát, nem is tudom. A durániak reakciója kiszámíthatatlan.
Régóta foglalkozom magyarság kutatással, még a nyelvüket is megtanultam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Vigyázz, baba, meg kis csávó, letépem az arcodat. Kedves Jásmin, szerintem ők sem fizetnének érte, egyszerűen felszólítanák, hogy adja át nekik, és ha erre nem hajlandó, akkor erőszakkal vennék el. Ha például a Tamás törzs tudomására jutna, hogy a liliomos kereszt felbukkant a szvármon, azonnal indítanák az oposz néma kommandóit, és azok minden energiapajzsot megdöngetnek egy jó turáni gulyaszarvával.
Kikről beszél?
Az oposzról, az OPOS, a legjobb fényíjászokat tömörítő és titokban működő technomisztikus táltos szekta, a vezetője állítólag egy démon. Rogerius és Wellington nem mulasztották el a gyors keresztvetést, Jásmin csak fintorgott. Rogerius folytatta a rémisztő kis előadását. A némák a 11. században élt Salamon király egyik vitézétől, Bátor oposztól eredeztetik magukat, aki a korabeli történetírók tanúsága szerint legendás harcos volt, minden bizonnyal Toldi és Kinizsi előfutára.
Ennyire ne szaladjunk vissza a történelemben, különben sem tudjuk, kik ezek az emberek.
Jegyezte meg csöndesen Jásmin, és visszatette a titokzatos tárgyat a szelencéjébe, lekattintotta a dobozka tetejét.
Ahhoz egy komplett hadsereg kell, hogy ezt a szelencét elvegyék tőlem, ugye tudja?
Hogy tudhatnám, hiszen nem tudok magáról semmit, mosolygott a nőre Rogerius, aki az elmúlt percekben szende laikus testvérből meglepő gyorsasággal alakult át vérbeli történészé.
Márpedig ezt a keresztet én fel fogom kínálni megvételre magyar barátainknak, hadarta Jásmin, talán attól félt, hogy Rogerius közbeszól. Ott veled szeretném, ha jelen lenne az üzlet megkötésénél, tulajdonképpen ezért utaztam ide. Maga a kérdéskör egyik legnagyobb élő szaktekintéje, ráadásul nem magyar, tehát elfogulatlanul tud véleményt alkotni a Szent Koronával kapcsolatos ügyekben.
Már bocsásson meg, de hogyan képzeli ezt az egész lehetetlen adásvételt? Kérdezte ültében előre hajolva Rogerius.
Ropat egyszerűen. Ma éjfélkor tárgyaló asztalhoz ülünk itt a kolostorban, az egyik oldalon mi ketten, velünk szemben a sólyom tollas, rovás jeles férfiak és nők, aztán megteszem a kezdő ajánlatot, mondjuk 100 millióról indulok. Mit szól hozzá?
Rogerius döbbenten nézett a nőre, aztán a főapátra. Hol az egyikre, hol a másikra kapta a fejét, legalább háromszor eljátszotta ezt a nyakatekert manővert, mire egyáltalán meg tudott szólalni.
Ide jönnek a magyarok?
Aha,
hallatszott az asztal túloldaláról.
Jézus Mária, Szent Bill Gates, melyik őrült szervezte ezt a találkozót?
Én,
felelte kurtán Wellington. Rogerius sűrűn pislogott a főapátra.
Atyám, jó előre rójon ki rám megfelelő penitenciát, mert meg fogom sérteni. Ön minden bizonnyal megbolondult. Ha ne adj Isten, az oposz megneszeli ezt az üzletet, mindannyian meghalunk.
Rogerius szentül hitte, hogy a mai estén már nem érheti több meglepetés, aztán tudomására hozták, hogy ez nem így van.
Sose félj, amíg engem látsz, mondta Rogeriusnak a szörnyegen elnyúló gepárd, és meglebentette a farkát.
Rogerius nem hitt a beszélő gepárdnak, percekig csak tátogott a meglepetéstől. Ennek okán majd elemésztette az izgalom. Miután visszatért a cellájába, úgy járkált faltól falig a szűk helyen, mint egy felizgatott kísérleti egér. Rogerius a dormitórium, a lakóépület elnevezése a kolostorokban, 7. szintjén lakott, celláját meg kellett osztania Robin laikus testvérrel, aki a Szent Tamás reaktor mérnökeként dolgozott. A színes bőrű férfi és Rogerius jó barátok voltak, az elmúlt 5 év történései csak erősítették ezt a kapcsolatot.
Elmondanád végre, mitől vagy ilyen izgatott?
Tudakolta Robin, de Rogerius csak a fejét rázogatta. Az apát úr kérésének megfelelően nem beszélhetett senkinek a történtekről.
Évfélkor úgyis mindenki megtudja, kik érkeznek ide.
Robin rálegyintett Rogeriusra, és a lefekvés előtti ima elhadarása után gyorsan befordult a fal felé.
Perc sem telt belé, már is úgy szuszogott, mint egy fluxus problémás gravomotor. Minden bizonyan Robin tartotta a leggyorsabb elalvás világrekordját a galaxisban.
Rogerius percenként nézett az órájára.
100 millió birodalmi talér? Ha, Jasimi megőrült!
Mondta a könyves polcának, fejét rázva huppant le az ágyára. Újabb futó pillantás a csuklójára. Még csak 3:48. A liliomos kereszt. Ez a nő. Lehet, hogy megszerezte a koronáról letört líliumos keresztet. Hihetetlen. Ahogy volt, ruhástul lefeküdt a keskeny derékajra, még a saruját sem vette le. Megpróbálta kordában tartani vihartó szaggatott vitorlaként csapkodó gondolatait, tudta, hogy ezzel el fog telni az idő, 11:30-ig valahogy csak kibírja, akkor kell jelentkeznie a főapátnál. Beállította az óráját 23:15-re, nem mintha attól félne, hogy elalszik. Ilyen zaklatott állapotban úgysem jönne álom a szemére. De... A nő megzörgette a kopogtatót. Semmi. Újra zörgetett, most már erélyesebben, közben a februári hideg ellenére szép lassan kiütköztek az izzadságcseppek a homlokán. Ha az öreg asszony nincs itthon, kihez forduljak segítségért, töprengett magában. Ó, én bolond, hogy miért nem vigyáztam jobban? De ostoba vagyok, elvesztettem a gyertyákat. Idegesen toporgott a csípős idegben. Erősebben nem mert kopogni, a téli éjszaka úgy viszi a hangot, mint a csuda. Ha meghallja az őrség, ó jaj, mi lesz? Oda az egész terv. Mit mond a várnagy embereinek, ha faggatni kezdik? Mit kóricált odakint ének idején? Végre szöszmötölés hangjai hallatszottak odabentről, az utcán toporgó nő egy rövid hálaimát mormogott magában.
Ki az?
Kérdezte az ajtó mögül az öreg asszony.
Adél vagyok, a királynő udvarhölgye. Délután jártam nálad.
Emlékszem, mit akarsz ilyenkor? Még a kakasok is alusznak.
Kéne egy gyertya, sokat kell imádkoznom.
Ahogy kimondta, tudta, hogy ennél ostobább indokkal elő sem hozakodhatott volna, no de azt mégsem mondhatja meg az öreg asszonynak, hogy a királynő utasítására a kincstárból el akarja lopni a koronát. Rogerius felébredt. Hunyorogni kezdett a fénytől, amikor elnyomta az állam, úgy maradt a villany. Megnézte az óráját, 22:50. Tisztán, világosan emlékezett az álmára. Ő volt Kottaner Jánosné, aki Erzsébet királyné utasítására 1440. február 20-án Visegrádon ellopta a királyi koronát. Na hát, kiáltott Rogerius.
Robin, ébren vagy?
Robin akkor sem ébredt volna fel, ha elsütnek a füle mellett egy lézerágyút. Rogerius a szemét dörzsölgetve tápászkodott fel az ágyról, és rövid keresgélés után leemelt a polcról egy tenyérnyi kötetet, Kottaner Jánosné visszaemlékezéseinek magyar nyelvű kiadását a 20. század végéről. Fellapozta.
Robin, ébresztő, ezt el kell mesélnem!
Robin nem mozdult, még csak nem is szuszogott. Rogerius a könyvecskével a kezében visszahuppant az ágyra, és olvasni kezdett. Mikor aztán a Szent Korona egészen szabaddá vált, mindenütt megint betettük az ajtókat, és más lakatokat vertünk rájuk azok helyett, amelyeket levertünk, újra rányomtuk nagyságos úrnő pecsétjét, a külső ajtót megint bezártuk, visszatettük a lepecsételt kendőcskét úgy, ahogy megtaláltuk, és ahogy a várnagy oda tette, én meg a reszelőket beledobtam az árnyékszékbe. Rogerius megnyálaszta az ujját, lapozott. A királyi koronát a kápolnán keresztül vittük ki. Itt segítő társam fogott egy vörös bársony vánkost, felfejtette, kivette belőle a tollak egy részét, a királyi koronát beletette a vánkosba, majd újra bevarta. Akkor ára már majdnem teljesen megvirradt, úgyhogy az udvar hölgyek és mindenki felkelt, hogy elinduljanak. Kottaner Jánosné emlékiratai 1439-1440 fordította és közzéteszi Mofai Károly Budapest 1979. Rogerius becsapta a könyvet és az ágyra dobta.
Robin!
Felállt, megrázta a férfi vállát, mereven mozdult az egész felsőtest.
Ro!
Rogerius két kézzel markolta meg az oldalára fordult Robin felkarját, és a hátára fordította a testet. Ólomtömbként mozdult a férfi. Rogerius hátra hőkölt a döbbenettől. A reaktormérnök elhomályosult szemmel tekintett fel rá, arca fehér volt, mint a Swarm holdjai. Nem lélegzett. Rogerius félve tapintott rá a nyaki ütőjére, de csak a bőrből sugárzó hidegséget érezte.
Jézusom, Robin!
Megdördült az ég, vihar tombolt a kolostor felett. Rogerius rácsapott a nyitó gombra, és valósággal kimenekült a folyosóra, odakint félhomályos hűvös fogadta.
Segítség! Orvost! Ébredjenek, testvérek!
Ibolyakék villámok fénye vágott be a stázis ablakokon keresztül, a pillanatokkal később következő dörgés Rogerius szívéig hatolt. A rendi előírásoknak megfelelően a cella ajtókat kívülről is lehetett nyitni. Rogerius a szomszédos ajtóhoz ugrott, rácsapott a panelre, az ajtó felsűvített a mennyezetbe.
Fény!
mondta Rogerius, és a cella mennyezetén bekapcsolódott a világítótest. Baggio és Fryer laikus testvérek szétrobbant mellkassal feküdtek az ágyukban. Az ördög játszott Marokkot az elszenesedett bordáikkal. A vér szürrealista foltokban színezte a falakat és az ágyat. A hullákból áradó bűz úgy vágta mellkason a cellába lépő férfit, mint egy 800 éves gőzkalapács a vasgerenda végét. Rogerius sikoltott, kitántorgott a folyosóra, faltól falig támolyogva, zokogva, jajgatva közelített a vészkapcsolóhoz. Rátenyerelt a piros gombra. Vörös jelzőfények villogása kelt nász táncra, a szaggatott duda harsogással a kolostor falai között vízhangot vert a riadó. Rogerius taknyát nyálát törölgetve, sírva, jajveszékelve csúszott a padlón az egyik fal mentén.
Mindenkit megöltek, jaj Istenem, mindenki meghalt, nyöszörgött az őrület határán állva.
Ezekben a pillanatokban képtelen volt a tiszta fogalom alkotásra, a logikus gondolatokra, egy valamit mégis világosan látott, pontosan az történt, amitől tartott, amit megjósolt, alig pár órával ezelőtt. A turániak lecsaptak a kolostorra. Rogeriust az mentette meg az őrülettől, hogy a reátörő félelem sötét hullámai alatt elméjében egy parányi szikra mégis lángra lobbantotta a reményt. Engem? Miért nem öltek meg? A felismerés fényként töltötte ki a gondolatait, és Rogerius visszatért az őrület határáról. Talpra állt, tántorogva haladt a folyosó vége felé, lassan futni kezdett, törögette a könnyeit, megpróbálta elfojtani az okogását és kirekeszteni agyából a vészjelzők villogó vörösét, a dudák kakofonikus ricsaját. Újra férfi lett. Amikor megállt a vörös-kék páncéllap előtt, már nem sírt, már nem üvöltött, ezzel az ősi módszerrel biztatta magát, amit a rohamra induló katonák, akik kiordítják magukból a gyávaságot.
Wilhelm Rogerius, üvöltött az ajtónak. A korintiusiaknak írt második levél 10:4, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására.
Beléphet Wilhelm Rogerius, mondta a harcászati komputer, és megnyitotta az ajtót. Rogerius belépett a fegyvertárba, nem kellett kérnie a fényt, azonnal bekapcsolt. Elszántan megragadta a legelső függőlegesen tárolt energiavetőt, szabad kezével lenyomva tartotta a biztonsági gombot.
Wilhelm Rogerius, a korintiusiaknak írt második levél, 6:7, Isten erejében az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel.
Jobb felől kicsusszant az energiatelep, bal felől kicsusszant a komputeres célra vezérlő rendszer. Erden 73-as személyi lézerfegyver átadva. Középpen elengedtek a karmantyuk, Rogerius elvette a sorozatvetőt. Futtában töltötte be a telepet, csatlakoztatta célra vezérlő rendszert.
Jasmin!
Nem volt katona, de kapott katonai kiképzést. Alig tett meg 10 lépést a beélesített fegyverrel, eszébe jutott, hogy nem szaladgálhat össze-vissza, mint egy tapasztalatlan zöldfülű. A dominikánus hagyományokhoz méltó módon szabályos légzést kényszerített magára. Bordázattól bordázati kosont, a fegyvertusát jól beszorította a vállához. Nem a herdent mozgatta, hanem a felső testét, szeme izgatottan kutatta a sötét sarkokat, így haladt előre. Közben imádkozott. A komputer szakadatlan küldte a lőkép elemzéseket, mire Rogerius eljutott a dormitórium központi ajtajáig, már tudta, hogy a hálótermekben csak halottak hevernek. Az éjszakai ügyeletes testvér szénné égve ült a pult mögött. Rogerius csak egy futó pillantást vetett rá, akárcsak a központi lépcsőre. Ha fölmegy rajta, 5 perc múlva ott áll Wellington ajtaja előtt, de Rogerius, az ösztönlény, úgy vált profivá, hogy nem is tudott a benne lezajló változásról. A tűzlépcsőházat választotta. Kiment az udvarra. Arcába csapott a vihar. Az esőcseppek tűkké nyúltak a szélben, ami dagatra fújta a hátára csapódó csukját. Az udvaron nem égtek a fények, vakon sötét lettek a jasmin fotonjaktyára irányított reflektorok. Rogerius csak ekkor érezte igazán, mennyire egyedül van. Átkapcsolt infravörösre, és megkerülte a jakt egyik tartólábát. Jasmin egyik ról testőre a pörkölödött hús és a tisztátalanság pokoli eszenciáját képezve feküdt a vaskos modul túloldalán. Vörhenyes pikkelyeket, üvegszerűen csillogó tűfogakat rajzolt meg a villámok ibolyafénye. A széttrancsírozott rémlátomány hányingerre késztette Rogeriust, a savanyú íz úgy gyűlt a szájába, mint odvasfogban az idegen anyag. Erőt vett magán, gyors léptekkel gázolt át az ammónia szagú ragacsos véren, és megközelítette a biztonsági ajtót. Nem számlálgatta az űrhajó hasa alatt elterülő kupacokat, tudta, hogy a krollok mind halottak.
Döglöttek, pontosította magát, miközben lábbal taposott a kapcsolóra. Az ajtó megnyílt, Rogerius elindult felfelé a szűk lépcsősoron. Minden átmenet nélkül elhallgattak a jelzőkürtök, és megszűnt a vörös villodzás. Nem félek, mondta Rogerius Árpád-házi Szent Margit hologramjának, és befordult az apát ajtajához vezető folyosó szakaszra. A folyosó falát tükrössé fagyott dér borította, és kékes-fehér jégcsapok lógtak a mennyezetről, és ennek a jégbörtönnek a fogságában, alig pár lépésnyire a főapát ajtajától, ott szenvedett a különös arcú kislány. Rogerius a hitetlenkedés didergő profétájaként állt a jégmező szélén, fegyverét leengedte, és maga mögött tudva a kozmosz összes megtapasztalható valóságát, hittel eltelve, más már nem segített rajta, tétova léptekkel csúszkált előre az irracionalizmus világában. A kislány és a gepárd hozzáfagytak a mennyezethez, és közben folyékony hidrogént hánytak. A hidegen párálló anyag fölfolyt a mennyezetre, elterült a műanyagon, majd szétterjedt gőzzé változott, sisterget, súrrogott, párállott és eloszlott. Rogerius a döbbenet egyetemének első éves hallgatója hidrogén vérbe gázolva látta a tisztátalanságot. De ami odafönt a feje fölött zajlott, egyszerre volt csodálatos és undorító, a sátáni és az isteni együtt. Maga a numinózum adott rendezvút Rogeriusnak Wellington ajtaja előtt. A gepárd és a kislány. Rogerius öt lépésnyire sem volt tőlük, amikor felismerte, hogy csupán formák, tartalom nélkül. Ritmusra mozdultak, és ezek a mozdulatok lassúságuk folytán leginkább egy hízott disznó leülésének fekete-fehér film dokumentumaként hatottak a hófehér hidrogénvásznon. A mozgás a szeretkezés monotóniáját adta vissza, és valóban a hangok, amelyek odaföntről hallatszottak, sokkal inkább a kéjről szóltak, mint sem a fájdalomról, habár a Stockbauer romboló tervezői, a sátán hívő William Stock és Richard Bauer szerint e kettő egy és ugyanaz. A haldokló gepárd magáévá tette szerelmét, és ekkor a fölfelé tekintő férfi, a kérdőjelek szent lovagja ebben a szent és profán pillanatban a fagyos padlóra engedte Herden 73-asát, mert tudta, hogy akárki várja őt az ajtó túloldalán, attól a pillanattól kezdve, hogy betette lábát a Szent Tamás kolostorba, miközben saját halhatatlanságától szenved, csak is egy Wilhelm Rogeriusra vár. A koronakutató elmormolt egy rövid fohászt, és a kilincsre tette a kezét. Aki egykoron a kislány volt, még egyszer utoljára felsikoltott, és a hanghullám hátba taszította Rogeriust, és a férfi, aki látta a bűn szépségét, valósággal bebukott az ajtón, előre zuhant a lehetetlen fénybe. Lauder Stenonis, az Opus titkos nagymestere egy karosszékben ült, és a liliomos keresztet forgatta a kezében. Halovány mosolyjal az arcán nézett a földbe gyökerezett lábbal álló Rogeriusra. A mágus, aki száz alakban élt, maga volt a megelevenedett fekete bánat. Fekete haja és fekete szeme volt, homlokát és arcának két felét fekete rovás jelek borították, és tetőtől talpig fekete ruhát hordott. Apja egy árnyék, anyja a titkos tudomány, a turáni asztrológusok hosszú, néma lesben álltak a horoszkópja előtt, mert nem mondhattak neki semmit, hisz 200 évvel ezelőtt született, és 35-nek nézett ki. Ezzel mindent elmondtunk róla. Két-két turáni plazma íjász állt az ajtó felé fordított karosszéke két oldalán. A csúfarcú férfiak úgy néztek a belépőre, mint éhes párduca ketrecbe lökött véres húsdarabra. Rovásjeles erőtérpáncélt hordtak, vállukra kacagány borult, fegyverzetük lézervető, ultrahang fokos és plazma íj, honfoglalás kori sírokban fekvő harcosok csontjaiból klónozták őket, s a kegyelem gyakorlása távolabb áll tőlük, mint Plútótól a nap. A hatodik turáni, aki a kristálycsilláros helyiségben tartózkodott, egy elcsúfított arcú fiatal nő volt, a barkócik lány díszruháját hordta, és egy pontlövő plazma íjra támaszkodva állt a stázis ablak előterében. Barkóci Rékának hívták, az egyik legharciasabb déli klán bányának lánya volt. Ebben a minőségében legalább akkora tisztelet övezte a pannonon, mint egy birodalmi hercegnőt a galaxis túlfelén. Wellington főapát egy füstölgő csontvász képében volt jelen, és öndugába dőlve tisztátalankodott az íróasztala mögött.
Jasmin Kacsikán, akinek megmentésére Rogerius átkelt az alvilágon, magzat pózba húzódva csendesen sírdogált a szőnyegen, drága bundája cafatokra tépve hevert a könyvespolc előtt. Jasmin legalább él, dobbant valami Rogerius melkasában, és önkéntelenül tett egy lépést a Kacsikán lány felé. De Stenonis egyetlen szúros pillantással megállította.
Akár kivel találkozom egy idő után, számon kérem tőle a mozdulatait. Maradjon nyugta Rogerius, és hosszú életű lesz, mondta a fekete táltos, és markába zárta a liliomos keresztet. Aljas gyilkosok! Hörögte Rogerius, és vádlon Stenonisra emelte a kezét. A férfi, aki alig 10 lépésnyire ült tőle a padlót borító perzsa szőnye kellős közepén, lassú mozdulattal a szék karfájára könyökölt.
Meghalni olyan, mint megérkezni egy ismerős helyre, nekem elhiheti, én évszázadok óta csak hazafelé tartok. Most beszélni fogok, és maga meghallgat engem. De ha izeg mozog, mint a sajtkukac, és közbe kurutyol, mint a leveli béka, akkor kap egy fekete pontot, és 3 ilyen után automatikusan büntetek.
Na és piros pontot lehet kapni, bazd meg, váltott turáni nyelvre Rogerius.
Ó, hogyne,
mosolygott hamiskásan Stenonis.
És mit kap az ember, ha eléri a 3 piros pontot, jutalmat?
Az oposz filozófiája szerint, ha valaki eléri a 3 piros pontot, az már kanyarós.
Réka plazma íja veszett sipolásba kezdett, a nő elhallgattatta a fegyvert. Tunavecki kilépett a mély űrből, a nőnek olyan hangja volt, mint egy újkori blúzénekesnőnek.
Már nem tart sokáig,
szólt vissza a válla felett Stenonis, és lassú mozdulatokkal felállt a karosszékéből.
Haladta, nincs sok időnk,
odalépett Rogerius elé, az arca szinte érintette a férfiét.
A turáni főtáltos, akinek a hatalmát mi nem ismerjük el, a László törzsből származó ajtony 2 héttel ezelőtt titkos tárgyalásokat folytatott 4. von Anstettennel. Próbálunk gátat vetni a pannon és a birodalom politikai közeledésének, ezért meg akartuk gyilkolni ajtonyt, de az emberünk kudarcot vallotta, a pretoriánusok megakadályoztak a merényletet, a kialakult helyzet ma sokkal zavarosabb, mint a találkozó előtt.
A merénylet kísérlet története a Megátkozott Bolond Világ című kisregényben olvasható. Csillagrobbanás antológia.
Ayton nagyon jól tudja, hogy a déli klánok royalisták és királyt akarnak az ország élére, nem holmi több párt rendszeren megizmosodott parlamenti bohócokat, akik 4 évenként egyik padból a másik padba ülnek, de valójában a bőrüktől 0,5 milliméternyire megszűnik számukra a világ, és azon kívül, hogy megmaradjanak a hatalomban, ami föltétlen korrumpál, más nem igen érdekli őket. Tud követni, Rogerius?
Igen, mondta a férfi, aki tökéletesen tisztában volt a helyzetével, attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az ajtón, neki mindenre igent kellett mondania, ha túl akarja élni ezt az éjszakát.
Az oposz és a helyes úton járó déli klánok egyetehetnek. Olyan jelképet mutatnak fel az ingadozó hitűeknek, ami egyértelművé teszi számukra, melyik a helyes út. És ez a jelkép a Szent Király, akit az esztergomi érsek koronáz meg a Szent Koronával.
A Szent Korona közel 300 évvel ezelőtt eltűnt. Stenonis felmutatta a liliomos keresztet, odadugta Rogerius orra elé.
2 napja vagyok ebben a kolostorban, vártam Miss Kacsikán érkezését, tudtam, hogy jönni fog. Nagyon jó besúgóim dolgoznak az északi klánok között.
Rogerius?
Ma délután mi ketten majdnem találkoztunk. Én voltam az a szótlan szerzetes, aki válasz nélkül hagyta Melvéden. Emlékszik? 2 napja mindent látok és hallok, ami ebben az épületben történik. Így annak a beszélgetésnek is fültanúja voltam, ami Wellington jelenlétében maga és Miss Kacsikán között zajlott. Ugye emlékszik, mit mondott erről az apostoli keresztről? Idézett egy korabeli lengyel krónikást. Mert akinél ez a kereszt van, ahhoz visszakerülnek azok a hiányzó részek is, amelyek eddig a kereszt hatalmának alávetve hozzátartoztak. Rogerius, most már az oposz birtokában van a kereszt, és én hiszem, hogy a hiányzó részek visszatérnek hozzá.
Maguk az elveszett koronát akarják megtalálni?
Pontosan.
Hát ez képtelenség.
Ha képtelenség, hanem meg kell próbálnunk, mert Ajtony és az őt támogató klánok szintén a koronát keresik, és mindezt csak is azért teszik, nehogy a royalisták találják meg előbb, mert ebben az esetben újra ki fog törni a polgárháború. Rogerius, szükségünk van a tudására. Maga kiválasztott. Vannak olyanok, akiknek Isten jeleket ad gyermekkoruk óta. Egy ilyen kiválasztott fog elvezetni minket a Szent Koronáig. Stanonis mindkét kezét a fiatalember vállára tette, és hosszan a szemébe nézett. Segít nekünk? Igen, mondta Rogerius, és ezzel az igennel akarva akaratlan történelmet írt. De egyetlen feltételt szabok. Őt engedjék el? Rogerius rezzenéstelen ujjal Jasminra mutatott, aki most mérhetetlen lassúsággal emelte fel könnyektől áztatott arcát. Rogerius döbbenten nézte őt, Jasmin hasán és keblén korbács csapások véres csíkai húzottak.
Legyen, bolintott Stanonis. Elmehet. Fordult Jasmin felé. Az űrhajóján minden tökéletesen működik a fegyverrendszerek kivételével.
Az egyötört arcú Jasmin feltápászkodott a szőnyegről. Tüdejét teleszívta levegővel, keble megemelkedett, tartása büszkeségről árulkodott. Még Stanonis is meglepődött ezen a nagyfokú akaraterőn. A kacsikán lány megvető pillantással mérte végig a szobor mereven álló Réket. Rogerius is oda nézett, meglátta Réka övébe tűzve a korbácsot, és mindent értett. Az anyaszült mesztelen Jasmin csókot dobott annak, ami egykoron Wellington volt, és kisétált az ajtón. De váratlanul megállt, visszafordult. Stanonishoz beszélt.
Mi kacsikanok, boszorkányok vagyunk, és mint olyanok, látjuk az eljövendőt. Még 3 évszázadot sem kell várni az emberiségnek, amikor megszületik egy kacsikan, aki uralni fogja az időt, és akkor a magukéhoz hasonló világok egy nagy kozmikus böffenés közepette eltűnnek a történelem pöcegödrében. Nekem is vannak besúgóim, de ők a von Ástettenek űrkastélyában lopakodnak ajtótól ajtóig. A császár a merényletet követően megtette a megfelelő lépéseket, és az ajtonnyal kötött titkos megállapodásban szabályozott feltételek mellett egy pretoriánus elit alakulat indul a korona felkutatására. Őszintén sajnálom, hogy nem leszek jelen, amikor összefutnak velük.
Barkóczi hercegnőhöz fordult.
Hamarosan egy nő ugyanúgy megaláz majd téged, mint te engem, Ribanc,
tette még hozzá, és behátrált az ezüst színű hidrogénködbe. Ekkor látták utoljára. Az űrhajója minden kísérő zaj nélkül UFO-ként startolt. Márvány kripták súlyos csendje telepedett az egykori fő apát dolgozó szobájára. Hová visznek? Kérdezte Stanonistól Rogerius.
A Barkóczi klán zászlós hajójára, a Székely Dózsa György csillagrombolóra.
Tehát a tudományos kutatásaim, a filmkönyveim, a jegyzeteim. Stanonis különös, követhetetlen új mozdulatokat rajzolt a levegőbe, a két plazma íjász körül megsűrűsödött a levegő, hullámokat vetett a tér, a férfiak köddé váltak.
Mit kell tudnunk a testőr elit alakulatokról? Kérdezte Réka az oposz nagymesterétől.
Már dolgozunk a problémán. Stanonis egy mozdulattal magára tekerte éjfekete köpenyét, és elhagyta a helyiséget. A többiek követték. Bekövetkezett, amivel annak idején Gloria rémizgette a 15 éves Rogeriust. Eljöttek érte a pacal zabáló kutyafejűek. A pannoni szenátorok piros, zöld, szegélyes, hófehér tógájába öltözött vöröshajú nő elkeseredetten hallgatta a hologram formájában bejelentkező osztagparancsnok jelentését. Királynői tartásban állt a kolostor udvar közepén, karcsú testét statikus pajzs védte a vihar tombolásától, két oldalán személyes testőrségének tagjai, a hunyadi íjász ezred válogatott katonái sorakoztak.
Az oposz némái voltak, mindenkit megöltek, jelentette a felderítő osztagparancsnoka. Szokásukhoz híven csöndben dolgoztak, ultrahangot használtak. Nem volt ellenállás, harcnak nincs nyoma. Az apád dolgozó szobája előtti folyósó szakaszon elektrodinamikus anomália fókuszálódik, a hőmérséklet mélyen fagypont alatt.
Hidrogén misztika?
Igen, szenátorasszony.
Pusztuló Stockbauer?
Méghozzá 2.
A hologram felmutatott egy koponyát.
Ez maradt Wellington apádból.
A koronakutató dominikánus?
Negatív.
A liliomos kereszt?
Negatív.
A tündér arcú fiatal nő fájdalmas sóhajt halatva lehúnyta a szemét. Stanonisék magukkal hurcolták Rogeriust, és megkaparintották a dukász lemez keresztjét rágodott magában. Az oposz egy lépéssel előttünk jár.
Egyetlen reményünk a galaxis császára, mondta a jobbján álló testőrtiszt.
Dunavecki visszatért a valóságba, kurtán bólintott.
Rendelje vissza a felderítőket, százados, elhagyjuk a bolygót.
Még egyszer utoljára szomorú arccal felnézett a villámfényben fürdő kolostor tornyokra,
Aztán sarkon fordult, és némán a hallgatás elefántcsont tornyát napokig magára zárva, tekintetét a viharverte járólapoknak szegezve, elhagyta az épületet.